Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A politikai bizonytalanság folytatódik az országban, miközben egyre sürgetőbb döntések várnak a következő kormányra. Mi lesz az uniós fejlesztési forrásokkal? Veszélybe kerülhetnek-e fontos beruházások? És milyen szerepet vállal az RMDSZ a kormányalakítási tárgyalásokon? Ezekről beszélgetünk a mai vendégünkkel. Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter, az RMDSZ szenátora a Naprakészben. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
Miniszter úr, az elmúlt napokban egyre több helyről halljuk azt a narratívát, hogy az RMDSZ-nek igencsak jól jön az ügyvivő kormány mandátumának a meghosszabbítása, mert a szövetség kézzel-lábbal kapaszkodik a tisztségekhez, főként a fejlesztési miniszter és a miniszterelnök helyettes, tehát Cseke Attila és Táncos Barna. Tényleg ilyen jó ügyvivő fejlesztési miniszternek lenni?
Nem jó ügyvivő fejlesztési miniszternek lenni. Fejlesztési miniszternek akkor kell lenni, amikor megvan a megfelelő kontextus erre, és mindenféleképpen akkor, amikor teljes hatáskörrel rendelkeznek a miniszterek, illetve a kormány, mert az ügyvivő minisztereknek a hatásköre nagyon nagy mértékben korlátozott az alkotmány által. És ez nem azt jelenti, hogy nincs mit dolgozni, hanem azt jelenti, hogy fontos ügyekben olykor a miniszter nem tud döntéseket hozni, illetve nem tud jogszabályokat javasolni, illetve jogszabályokat elfogadtatni, vagy akár saját hatáskörben elfogadni. Az RMDSZ semmiféleképpen nem mondta egyetlen egy pillanatban sem, hogy ragaszkodna egy-egy tisztséghez. Mi folyamatosan azt mondtuk, hogy el kell kerülni a kormányzati krízist. Ezt még tavaly decemberben mondtuk először, amikor már kezdett látszani azt, hogy a szociáldemokrata párt azzal, amit decemberben elkezdett, hogy egy belső konzultációt fog elvégezni azzal kapcsolatosan, hogy a miniszterelnök, illetve a liberális párttal való együttműködésük hogyan zajlott az előtti 6 hónapban, az már akkor látszott, és az RMDSZ már akkor mondta, hogy figyelem belső koalíciós gyűléseken is, de a közéletben is többször mondta, hogy figyelem, mert rossz fele mehetnek ezek a történetek, és ugye aztán jött a bizalmatlanság indítvány, aztán jött a kormány megbuktatása, és az ügyvivő kormány, amely immáron több mint 2 hónapja viszi az ország ügyeit. Én magam is folyamatosan azt mondtam, hogy Romániának teljes jogú hatáskörökkel rendelkező, alkotmányos hatáskörökkel rendelkező kormányra van szüksége, mert vannak fontos döntések, illetve minden nap lehetnek olyan döntések, amelyekhez ezeket az alkotmányos hatásköröket gyakorolni kell. Tehát összességében röviden azt mondanám, hogy az RMDSZ semmiféleképpen nem igaz az, hogy ragaszkodik ezekhez a tisztségekhez, vagy a miniszteri portofóliókhoz. Az nem azt jelenti, hogy egy adott kontextusban kormányzati tisztséget nem vállalna, vagy vállalhat az RMDSZ a továbbiakban is, de azoknak a feltételei teljesen világossá tettük, illetve tavaly december óta elmondtuk, hogy ennek jó vége, magyarul mondva nem lesz ennek a kormánybuktatásnak, és hát sajnos igazunk volt.
Az a tény, hogy az alkotmány köti az ügyvivő miniszterelnök, az ügyvivő minisztereknek a kezét, az mekkora mértékben árt az országnak? Tehát az a kormányválság, amit most látunk, az árt az országnak, vagy nem az árt, hogy ügyvivő a miniszter, hanem az árt, hogy egymásnak vannak feszülve a szekértáborok?
Elsősorban azt mondanám, hogy nem jó az, amikor egy kormányba egy miniszter 2 portofóliót visz. Ezt lehet ideiglenesen ügyvőként vinni 1 hétig, 2 hétig, 3 hétig, mert biztosítani kell az átmenetet egy 2 teljes hatáskörrel rendelkező miniszteri mandátum között, de amikor ez már több mint egy hónap lesz, akkor az nem jó, nem csak magának az embernek, és most itt magamra is gondolhatok, ugye az egészségügyi minisztériumot is mi visszük üzvőként, de akár kollégákra is, akik más minisztériumot is visznek, hanem az országnak sem jó. Mert mindegyik minisztériumnak, mindegyik területnek megvannak a maga kihívásai, azokra a területekre teljes jogú hatáskörre, mandátummal rendelkező vezető kell, hogy az hogy végzi a feladatát, jó vagy rosszul, azt a társadalom természetesen látja, kritizálhatja, dicsérheti, és így tovább, de nem jó az országnak, nem jó a kormányzatnak, nem jó a közigazgatás működésének, sem központi, sem a helyi közösségekre nézve, ha egy ember két minisztériumot kell vigyen. Én magam naponta kétszer-háromszor fordulok a két minisztérium között, ugye dokumentumokat kell aláírni, döntéseket kell hozni, és emellett aztán akkor jönnek azok a történetek, amikor hatáskörök hiányában nem lehet közpolitikát véghez vinni, és ugye ez már több mint 60 napja így van Romániában, és ennek azért megvannak a kihatásai, mert azokat a tervezeteket, amelyeket kormányfüggőségi rendelettel már rég elfogadhatott volna, azoknak egy részét vagy nem tudta elfogadni semmiféleképpen, vagy nem ment át a parlamenten, vagy nem sikerült a parlamentbe beterjeszteni, vagy átment a parlamenten, de nem olyan gyorsan, mint ahogy a kormány tudott volna dönteni, illetve vannak olyan területek, témák, amelyekben pedig nem lehetett döntést hozni, mert például van jó pár olyan terület, most elsősorban az egészségügyre értem, ahol kormányhatározat szükséges, tehát ahol még parlamentben sem lehet elfogadtatni, mert különböző törvények azt mondják, hogy kormányhatározattal kell jóvá hagyni azt a típusú jogszabályt, azt pedig az alkotmány nem engedi meg azt a jogszabályt, azt a kormányhatározatot, mert közpolitikának minősül. Tehát vannak területek, ahol az az igazság, hogy az ország működése szempontjából egyáltalán nem hasznos az ügyvivő kormányzat, egy szükséges közigazgatási alkotmány által szabályozott periódus, ideiglenes periódus, de az a jó, ez más országokban is megtörténhet, valószínűleg meg is történik, de az lenne a jó, az ildomos és a megfelelő, ha ezek az ügyvivő miniszteri mandátumok, vagy kormány mandátumok, ezek nem tartanának nagyon sokáig. Ugye az alkotmány ezért mondja azt, hogy például egy ügyvivő miniszter, aki egy másik minisztériumból jön, mint ahogy jó magam a fejlesztési miniszterként eredetileg az egészségminisztérium ügyvivőségét is vittem, az annak a mandátuma 45 napra korlátozott, éppen azért, hogy a 45. nap végén, legkésőbb a 45. nap végén lehessen egy teljes hatáskörre rendelkező egészségügyi miniszter. Ezzel nem is lett volna így probléma, csak közben ebben a 45 napon belül bizalmatlansági indítványt terjesztett be ugye a Szociáldemokrata Párt, amit az AU-ral egyetembe meg is szavaztak, és ezzel már ez a 45 napos korlátozás nem érvényes, mert az a szabály lép életbe, hogy addig van az ügyvivő kormány, amíg a következő kormány beiktatásra nem kerül, és ugye eltelt már több mint 60 nap.
Beszéljünk arról a továbbiakban, hogy konkrétan mi az ára a kormányválságnak. Itt nagyon sokszor elhangzott az, hogy az elmúlt időszakban, hogy a pénéréres beruházások veszélybe kerülhetnek a teljes jogkörű kormánynak a hiánya miatt. Konkrétan mit kell ezen értenünk?
Hadd kezdjem egy kicsit mással, és visszatérek az ön kérdésre. Van itt még két nagyon fontos dolog ezzel kapcsolatosan, mielőtt a helyreállítási alapról beszélnénk. Egyfelől az, hogy amikor bizonytalanság van kormányzati szinten, a társadalomban is bizonytalanság van. És az emberek jogosan beszélgetnek arról, amit nap mint nap a tévébe látnak különböző nyilatkozatokat, és azt látják, hogy egyelőre nincs megoldás. És hogy a két román politikai párt egymásnak feszül, és üzenget egymásnak, és nem találnak megoldást, miközben a megoldást ők kell megtalálják, hiszen nem jöhet máshonnan a megoldás, bármennyire is próbál például az RMDSZ ebben segíteni. Tehát van egy bizonytalansági tényező a társadalomban, és a társadalom jó része nem csak ismeri a témát, hanem aggodalommal figyeli azt, hogy ma a Romániában nincs egy teljes jogú mandátummal rendelkező kormány, és ez nincsen rendben, ez nem csak közigazgatási kormányzati dolog, hanem akár már ez társadalmi kihívás is, probléma is. Másfelől pedig ugye akkor, amikor egy olyan ország pénzügyi helyzetéről beszélünk, ahol a hitelek kérdése azért még mindig nagyon fontos, hiszen hiteleket kell felvenni különböző programok, kifizetések kapcsán az országnak, Romániának. Minden egyes eltelt nap és hét, ami a bizonytalanságot mutatja a külföldi, akár pénzintézetek, hitelintézetek, vagy a külföldi intézmények, vagy az európai szinten a különböző intézmények felé, az nem kecsegtet semmi jóval, mert ezek az intézmények ezeket az országokat figyelik, nézik azt, hogy van-e a politikai stabilitás, vagy nincs politikai stabilitás. Nekünk nem hiányzik, nekünk az a jó, hogy ha a hiteleket kisebb kamattal tudjuk felvenni, mint ahogy tavaly például sikerült Romániának felvennie. Ehhez kormányzati stabilitás kellene, szükséges lenne, tehát itt is van egy kihatása, amelyet direkt módon a társadalom, vagy akár a kormányzat direkt módon nem érez, de ezek mindegyike indirekt módon aztán befolyásolja az ország, vagy befolyásolhatja az ország működését. Ami a helyreállítási alap kérdését illeti, ugye semmiféle lehetőség arra, hogy augusztus 31-en túl a helyreállítási alapban munkálatokat, vagy bármi mást elszámoljon Románia, különböző területeken nincs. Tehát ez a határidő, ez biztos, ez a végső határidő. Ennél tovább ezeket nem lehet tolni. És hát vannak ugye a pénz leívháshoz kapcsolódva, mert így született meg a helyreállítási alap, így van minden egyes ország esetében, Románia esetében is, vannak úgynevezett reformok, úgynevezett célok, amelyeket el kell érni, ami azt jelenti, hogy törvénymódosítás vagy új törvények bevezetését vagy elfogadását vállalta Románia akkor, amikor ezt az egész csomagot kitárgyalta. Ezeknek az elfogadásával kapcsolatosan is ugye vannak határidők. Ez a határidő nem lehet több, mint augusztus 31. Na most ehhez nem járul hozzá semmiféleképpen kedvezően, sőt, illetve semmivel nem tud hozzájárulni egy kormány, mert esetleg a miniszteri rendeletek szintjén vagy egy kormányhatározat szintjén tud dönteni. Azt kormányzati belső körökben el lehet fogadni, akár miniszteri vagy kormányzati szinten, de nem tudja a nagy törvényeket, ezeket a célokat, úgymond reformokat elfogadni, és hát ezektől sok százmillió euró függ az ország esetében. Van egy részük, amelyeket sikerült a parlamenten keresztül, parlamenti kollégák segítségével, és ott mindenki megértette, hogy ez az ország érdeke átvinni, de még mindig vannak olyan tervezetek, amelyek elfogadásra várnak a következő egy, maximum két hónapban.
Lehet számszerűsíteni azokat a vesztességeket a Fejlesztési Minisztérium belül, hogy melyek azok a főbb szektorok vagy régiók, amelyeken a forrásoknak az esetleges elakadása a legsúlyosabban érint, ha elhúzódik a kormányzati válság. Bölcsődeépítésről beszéltünk, iskolarehabilitációs projektekről beszéltünk az elmúlt időszakban. Ezek vannak veszélyben, vagy mi?
A Fejlesztési Minisztériumban kicsit talán jobb a helyzet. Nem igyekszem nem szubjektív lenni, de az elmúlt jó három hónapban az Európai Bizottsággal szinte hetente volt tárgyalás arról, hogy ami a Fejlesztési Minisztérium portfóliójában lévő és elsősorban az önkormányzatokon keresztül megvalósuló beruházások kapcsán hogyan tudunk folyamatosan előrelépni, és sikerült az Európai Bizottsággal megegyezni abban, hogy megengedjék, hogy egyszerűsítsünk a munkálatok az uniós alapokból épülő munkálatok, beruházások kapcsán, ami azt jelenti, hogy az RMDSZ nevében beterjesztettünk kollégákkal együtt a parlamentbe egy törvénytervezetet, amelyet mindkét ház elfogadott, és amely lehetővé teszi azt, hogy a beruházások legfontosabb részeit nem csonkítva, úgymond azokat el kell végezni, de a kevésbé fontos munkálatok esetén egyes beruházásoknál, amelyeknél azt láttuk, hogy különböző okok miatt egy-egy beruházást, vagy akár több is nem tud befejeződni július 31-ig, ameddig van a Fejlesztési Minisztérium határideje, illetve például a Tanügyminisztériumnál ez augusztus 31-e. Ennek a törvénynek az alapján lehet egy részleges recepcionálást, egy részleges átvételt megejteni a beruházásnál, akkor is, ha 100%-ban nem készült el, de a legfontosabb részei elkészültek. Mondok egy egyszerű példát. Van 14 olyan szerződésünk, 14 bölcsőde építésre, ahol azt láttuk, hogy, és látjuk, hogy határidőre nem lehet bekötni a villany szolgáltatást, mert messziről kell hozni, mert a villanytrafó az nagyon sokba kerül, és arra most még ma nincs meg a pénzügyi keret, illetve annak a beszerzése az még időbe telik. És akkor ennek a törvénynek az alapján, amelyet a bizottsággal letárgyaltunk, átvehető lesz a beruházás az Európai Uniós alapok felhasználása szempontjából. Tehát az Európai Unió el fogja ismerni, és leszámlázható lesz, uniós forrásokban elismerhető lesz az a bölcsőde, amelynél még nincs meg a villanyáron bekötés, de a törvény alapján 120 napon belül meg kell legyen a villanyáron bekötés, azután lehet véglegesen átvenni, amikor minden állami intézmény is majd eljön ebbe a bizottságba, és rendbelevőnek találja. Ugyanez a helyzet fiataloknak szánt lakások esetében, vagy középületek energetikai felújítása esetében, és ez összesen a Fejlesztési Minisztérium felmérése alapján ezzel a törvénnyel, amit sikerült az RMDSZ-nek a parlamenten keresztül vinnie, 190 millió eurónyi beruházás biztos elszámolását jelenti, amelynek az elszámolása különben kétséges lett volna, és amelynek a következménye az lenne, hogy a kedvezményezettől, amely általában egy önkormányzat, az uniós forrásokat vissza kellett volna kérni, ami egy más típusú problémát is okozott volna. A tanügyi beruházások helyreállítása alapból történő beruházások esetében ennek a törvénynek a következménye még nagyobb hatással bír majd, hiszen itt van 61 olyan szerződés, amely elsősorban iskolák felújításáról szól. Ez összesen 367 millió eurónyi uniós forrást jelent, amely, ha nem születik meg a törvény, akkor valószínűleg nem lehetne elismertetni az uniós források felhasználását, és ami azt jelenteni, hogy ezeket a beruházásokat állami költségvetésen kellene elszámolni. A mai pénzügyi helyzetben ez egy újabb problémát okozott volna Romániának. Tehát nekünk a Fejlesztési Minisztériumban sikerült kitárgyalnunk ezt a törvénytervezetet, ezt a módosítást, ezt az egyszerűsítést. A közmunkálatok végrehajtásának a végén egy egyszerűsített jóváhagyást, amivel megmentünk több mint 550 millió eurót csak a fejlesztés és tani területén, de ez más területekre is vonatkozik, például a szállításügynél a vasút felújítások kapcsán is fontos lesz ez a törvénytervezet, illetve más minisztériumok kapcsán is. Tehát azt tudom mondani, hogy ebben a törvénytervezetben a fejlesztési minisztérium dolgozott meg más minisztériumok érdekében is, de hát ez különben rendben van, mert mindannyiunk azért dolgozunk, hogy ezek az uniós alapok itt maradjanak, és ne kelljen visszautalni őket.
Ez az elméletben nagyon jól hangzik ez a törvény, amelynek ön az egyik kezdeményezője, csak hogy itt felmerül bennem a kérdés, hogy vagy nem fordulhat elő az a gyakorlatban, hogy itt fantomépületek, meg használhatatlan infrastruktúra fog körbevenni minket, tehát hogy papíron elkészültek, de a valóságban nem működnek. Tehát nincs meg ez a veszély?
Nincs meg ez a veszély, mert úgymond két részre van, tehát az, ami példát mondtam, az az új épületek megépítésénél, beruházásánál érvényes, ahol két munkálatot lehet kicsit halasztani, nem több mint 120 napot, ez a villanyáram bekötése, illetve az épületet körbevevő közterületi területrendezési munkálatok. Ez a kettő van, tehát ez konkrétan le van szabályozva. Ami pedig az épületfelújítások kapcsán van, az például az iskolák felújítása kapcsán nem lehet az a munkálat, amelyet nem tudnak befejezni, nem lehet több mint 5%-a az elvégzendő beruházás 100%-ából. És amikor a 95%-ot át akarjuk venni, akkor minden egyes állami intézmény ott van az építkezési felügyeleten, kívül, ott van a 95% biztosításánál, de attól még elviekben használatban nem vehető az épület, majd csak amikor az 5% is meg lesz. De az Európai Uniós források felhasználása szempontjából ezzel a 95+5%-os történettel az Európai Bizottság el fogja nekünk számolni a 95%-ot. Különben az a veszély állna fenn, hogy van egy 95%-ba elvégzett munkálatom, vagy 96-97%-ba, és nem tudom elismertetni az uniós források felhasználását, és a ráeső uniós forrást vissza kell utalni Brüsszelnek. Mi ezt időben felmértük, hogy ez mennyi munkálatról szól, úgyhogy láttuk azt, hogy ez több száz munkálat esetében problémát okozhat, különböző okok miatt, ezeket lehet beszélni, de most az nem segít rajtunk. Vannak objektív okai legtöbb esetben, lehet, hogy vannak szubjektív okok is egy-két helyen, ahol nem igyekeztek eleget, de a lényeg az, hogy ez a törvény megment több száz beruházást, és több mint 550 millió eurót biztosít Romániának.
Sújthatók azok a kivitelezők szankciókkal, akik a meghosszabbított határidőn belül sem végzik el a hiányzó feladatokat vagy a közművesítést? Tehát, hogy van garancia arra, hogy ez meglegyen?
A jelenleg érvényben levő rendelkezések szerint a helyreállítási alap beruházásai kapcsán az illető területet koordináló minisztérium, például a fejlesztési minisztérium vagy a tanügyminisztérium, hogy maradjunk ebben a két példánál, köteles a kedvezményezettől, az elsősorban önkormányzat, köteles visszakérni erre van törvényes ugye háttér, nem csak visszakérni, hanem visszautaltatni az uniós forrást, akkor, ha a szerződés lejártakor, illetve a helyreállítási alaphatáridőnek lejártakor, a szerződésbe vállalt feltételek nem teljesültek, vagyis ha nem végezte el a munkálatot és nincs recepcionálva az illető munkálat, ennek a törvénynek az alapján ez most például egy felújításnál 95%-os munkavégzést jelenthet, de még egyszer hangsúlyozom, hogy az épület attól, hogy 95%-ban meg lesz, az azt jelenti, hogy az uniós források felhasználása szempontjából nem kell visszafizetnie Romániának, illetve a kedvezményezetnek, a fejlesztési minisztériumnak, vagy tanügyminisztériumnak, de az épületet be kell fejezni, ezt az 5%-ot is 120 nap alatt be kell fejezni, azért, hogy használatba vehető lehessen.
Miniszter úr, nem tudjuk, hogy mit fog hozni a jövő. Értem ez alatt azt, hogy az RMDSZ kormányon lesz-e a következő időszakban, vagy sem. Önnek az egyik szívügye a bölcsődeépítés volt fejlesztési miniszterként. Biztosítva van a következő időszakban is ennek a folytatása, vagy a bölcsődeépítés az Cseke Attilától függ?
Azt tudom ezzel kapcsolatosan mondani, amit mi tettünk. Ugye ezt a programot mi találtuk ki, ez egy egyszerű, egy mondat volt egy kormányprogramban 2021-ben, egy leírt mondatból indultunk el, és ma 78 bölcsődé átadása megtörtént. A következő napokban is 3-4 bölcsődét fogunk átadni, és ha minden jól megy, július hónapban több mint 100 fölé fog emelkedni ezeknek a száma, hiszen most már folyamatosan hetente 2-3-4, de például a július utolsó két hetében hetente 10-11-et fogunk átadni, mert most járnak le a határidők. Én azt gondolom az RMDSZ-es kollégáimmal együtt, hogy ez egy nagyon jó program, hogy segítünk a fiatal családoknak, hogy kell egy ilyen program, és hogy az államnak, a kormánynak olyan programokat, olyan beruházási programokat kell véghez vinnie, kitalálni és véghez vinnie, mint a bölcsődeépítési program, amely szerte az országba old meg közösségi ügyeket, és nem csak, hogy megoldja, kulcsra készen adja át az infrastruktúrát, úgy, hogy például azt is megoldottuk, ugye, hogy a bölcsődék működtetését is a tanügyminisztérium finanszírozza, tehát a helyi önkormányzatnak, vagy akár egy szülőnek semmibe nem kerül többbe, nem kell egy lejjel több adót sem fizetnie, azért, mert épült egy új bölcsőde, kormányzati forrásból, vagy uniós forrásból, és utólag is a fizetéseket, a működési költségeket az állam állja, és fontos, hogy van egy kormányzati üzenet, ez az RMDSZ számára fontos volt, hogy az állam ebben a demográfiai kérdésben, kihívásban tudjon segíteni. Elviekben azt tudom mondani, hogy sinen vagyunk. Ugye a mandátumot 24 decemberében, amikor újra az RMDSZ-hez került a fejlesztési mandátumot, a mandátum úgy vettük át, hogy 6 bölcsőde volt készen, most 78-nál vagyunk másfél év után, és hangsúlyozom, hogy augusztus elejére szerintem 110-nél leszünk, augusztus végére, mert állami forrásból is épülnek, nem csak uniós forrásból, augusztus végére ez lehet akár 120 is, 125 is, a bölcsőde program gőzerővel folyik. Elviekben, ha nem történik valami nagy földindulás ezzel kapcsolatosan, és én remélem, hogy nem történik, mindegy, hogy ki lesz a következő fejlesztési miniszter, teljes jogú fejlesztési miniszter, bölcsődeépítési program most már olyan fázisban van, hogy nem lehet megállítani.
Még két nagyon rövid kérdést engedje meg, miniszter úr. Azt nyilatkozta ön hétfőn egy bölcsőde átadás után, hogy a jelenlegi kormányválság megoldása egy 4 párti politikai megállapodás, amelynek a kölcsönösségen kell alapulnia. Mit ért pontosan ezen a kölcsönösségen?
Mi azért javasoltuk, az RMDSZ azért javasolta a kölcsönösséget, mert ez abban a kontextusban, illetve a mai kontextusban is azzal lenne biztosítva az, hogy a mai tényállásból, politikai tényállásból egy kormányt be lehetne iktatni. Ugye van két jelölt. Van egyfelől a úgymond jobboldali koalíciónak a jelöltje, a Siegfried Muresan, akit az RMDSZ is támogat, és van a baloldal vagy a szociáldemokraták jelöltje, a szociáldemokrata párt elnöke Szorin Grindiano. Amikor két jelölt van, ugye az elnöknek, államelnöknek választania kell, vagy csak egyet lehet megbízni kormányalakítással. Ahhoz, hogy ez a 4 politikai párt, politikai szervezet, amelyiknek két különböző jelöltje van, az egyik jelöltet megszavazza, mert a többség csak innen jöhet, mert a mi problémánk, az RMDSZ problémája folyamatosan és az elmúlt sikertelen kormányalakításukkal kapcsolatosan is hangsúlyosan elmondtuk, hogy mi nem tudunk részt venni egy olyan kormányba, és nem tudunk megszavazni egy olyan kormányt, amiben euro szavazattal kerülne beiktatásra. Ez nálunk egy olyan piros vonal, ha már mindenki piros vonalról beszél, amelyet nem lehet átlépni, és az RMDSZ nem is lépt át. Ezt megtartottuk folyamatosan, és ezen túl is meg fogjuk tartani. Ha kölcsönösség van, ami azt jelenti, hogy kötök egy politikai egyességet, leírom, hogy a következő kormányzat mindegy melyik legyen, a következő fontos témákat figyelembe kell vegye, és abban hogyan viselkedik, helyreállítási alap a SZÉV programban, vagy bármilyen más nagyobb horderejű, akár az ország kihívásait tekintő problémákban, akkor emellett a politikai megállapodás mellett, ha kölcsönösség van, akkor a politikai megállapodás alapján a következőt javasoltuk. Az elnök, az államelnök kiválasztja a kettő közül azt a jelöltet, akit ő szeretne megbízni kormányalakítással, és a másik jelölt mögött álló politikai párt, vagy politikai pártok szervezetek biztosítják a kölcsönösség alapján és a politikai megállapodás alapján, hogy az a miniszterelnök jelölt kormányt alakíthat. Ezzel biztosítható az a többség, amelyet úgymond a demokratikus oldalon levő politikai pártok tudnak biztosítani. Minden más lehetőség az azt jelenti, hogy a szélsőséges pártokhoz menne valaki, és onnan próbálna szavazatokat szerezni ahhoz, hogy kormány többsége legyen, és ezzel mi nem tudunk egyetérteni.
Zárásként, miniszter úr, mennyire reális teljes jogkörű kormányt vizionálni jövő hétre? Azért is kérdés ez, mert most a legfrissebb nyilatkozat a Soring Grindianus szociáldemokrata pártelnöknek. Azt mondta, hogy ő helyben aláírja azt, hogy legyen meg a kölcsönösség, legyen meg az új kormánykoalíció, amennyiben a szociáldemokraták adják a minisztert elsőként, a miniszterelnököt elsőként, tehát elfogadják a rotációt is, elfogadnak bármilyen megállapodást a PNL-ével és az USZIR-ével, meg hát az RMDSZ-szel is.
Nem tudok erre konkrét megoldást mondani, hogy lehet-e jövő héten kormány, hiszen volt már egy pár olyan hullám, aminek kapcsán úgy tűnt, hogy közelebb kerülhetünk ahhoz, hogy Romániának teljes jogú hatáskörre rendelkező kormánya legyen, és aztán abból nem lett semmi. Itt ennek a négy politikai pártnak, szervezetnek kell leülnie, megegyeznie. Ez a folyamatos üzengetés egyik oldalról, másik oldalra, a szociáldemokraták és a liberálisok között oda-vissza. Nem a televízióban elhangzott nyilatkozatokból lesz kormánya Romániának, hanem elsősorban ez a két párt figyelembe kellene vegye azt, hogy le kell ülni az asztalhoz, és meg kell egyezni, és mindenkinek alá kell hagyni egy kicsit, ahogy szoktuk mi mondani, vegyünk egy nagyobb levegőt, és nyugodjunk meg egy kicsit, vagy a lábunkat tegyük be a hideg vizes tálba, és egy kicsit nyugodjunk le. Mi azt látjuk az RMDSZ-ben, hogy mind a két román politikai párt, a szociáldemokraták és a liberálisok is egymásra tolják a problémát, és nap mint nap arról nyilatkoznak, hogy hogyan nem lehet a másikkal megegyezni, és olyan feltételeket mondanak, amelyek a másik számára nem elfogadhatóak. Kompromisszumot kell kötni, alát kell hagyni egy kicsit a mellényből, ezt is szoktuk mondani, alát kell hagyni a mellényből, és akkor lehet rá megoldás. A gyakori üzengetések televízión keresztül biztos, hogy fontosak a politikában, csak ettől még nem lesz kormány. A mi meglátásunk szerint július végére lehet egy olyan parlamenti ülésszak, ahol még vannak a helyreállítás alappal kapcsolatos törvénytervezetek, amelyeket el kell fogadjon a parlament, és akkorra lehetne egy olyan kontextus, és egy olyan egyesség, amely alapján legyen kormány. Nem tartom kizártnak, hogy hamarabb legyen. Az ország érdeke mindenféleképpen az. Ez a mi javaslatunk, hogy minél hamarabb legyen, de ahhoz ezt az egyességet meg kell kötni.
Cseke Attila, fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős ügyvivő miniszter, az RMDSZ szenátora. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm.